nyitottan a művészetre. Madarász Máté műsora a civilradio.net-en. Könyvek, filmek, interjúk, helyszíni tudósítások, kultúra. Minden szombat délelőtt 10 órától, valamint ismétlésben minden csütörtökön este 10 órától.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Trójában nem lesz háború, Örkény Színház. Jean Girardot, francia diplomata író, kitüntetett háborús veterán, a két világháború között megnyugtató béketárgyalások és fenyegető félmondatok világpolitikai légkörében írta meg darabját. Az Iliászhoz, pontosabban a trójai háború nulladik pillanatához tért vissza, és eljátszott a gondolattal, hogy józan belátással, önmegtartóztatással, közös akarattal, emberséggel talán elkerülhető lett volna a pusztulás. A filozófiának és az ironikus humornak a jelenlétét a francia irodalomban francia szellemnek szokás nevezni. A reneszánsz korban Montaigne, a felvilágosodás évszázadában Voltaire, a 19. és 20. század fordulóján Anatole France szinte egymást folytatja a derűs és mégis kritikai célzatú, kétkedő, igazságkereső irodalmi magatartásban. Ennek a vonulatnak a folytatása 20. század 20-as 30-as éveiben Jean Girardot. Minden műve a képzelet szárnyán lebeg, olykor még meseszerűvé is válik, mindig oly módon, hogy egyszerre mulattat és elgondolkodtat. Játszik most is témákkal, gondolatokkal. Nagyon üdítő ez így. Az előadásban részletek hangzanak el Mozart, Homérosz, Grimm testvérek, Petőfi Sándor, Wift műveiből Tótfalusi Ágnes, Márton László, Vidor Dezső, Devecseri Gábor. Itt kolozsvári Grampér Emil fordításának felhasználásával átdolgoztak Kovalik Balázs és Ari Nagy Barbara. Az alapszöveg pedig a francia jól megcsinált drámák Sribe és Sardou példájára építi fel hatásos jeleneteit. Kovalik Balázs örülnék, ha az operában is rendezne már végre, mert onnan nagyon-nagyon hiányzik, de itt is zseniális. Látványpartnerül Antal Csabát választotta, nem először, a Budaörsi Répa király is az ő díszlete és Kovalik rendezése. Az ő párosuk a zseniális Mefisztofele az operában. Remélem jövőre majd lesz. Ahogy Antal Csabánál az utóbbi időben megszoktuk, a kör spirál fontos szerepet játszik. A forgó színpad is forog, és itt, ahogy tárgyalásoknál szokásos, kerekasztal a központi elem, amiben az ellenfelek szembe beszélhetnek, és el is beszélhetnek egymás mellett. A szerző azt vizsgálja, hogy megúszható lett volna a trójai háború, mert a trójaiak, bár nagyon tetszik nekik Helena, de visszaadnák még Párizs is, a görögök pedig vinnék, mert ugye hiúság is van a világon, és Menelaus megbocsát. A Homérosz óta ismert történet és ismert szereplők vonulnak fel itt is. Hekuba, trójai király, Priamos, Téri Sándor, de jó látni őt színpadon. Királynő, Füranikó, Hektor, Patkós Márton, a legidősebb fiúk felesége, Andromaché, a hitvesi hűség jelképe, és Szander Anna, Párizs, Novkov Máté, Kasszandra pedig Gálfi László, Démokusz a költő Borsi Balog Máté, Apneusz Máté Zsolt, és az ellen a görögök képviselete Ulisses, Odysseus, Fridentál Zoltán, Skylla pedig Zsigmond Emőke. Hektor trójai hadvezér, aki a görög tárgyaló partnerével Ulisszesszel egyetértésben megpróbál ellenállni a történelem sodrának, mindent megtesz azért, hogy Helena visszatérjen Menelaoshoz, és a konfliktus ne robbanjon ki. De akarják-e trójaiak, hogy ne legyen háború? És a görögök? Mindebből egy nagyon szellemes és mulattató történet kerekedett remek színészek felvezetésében. Hektor hadvezér és felelős, de Párizst az alteste irányítja. Aki énekelni tud, az itt darra is fakad, ez Füranikó és Borsi Balog Máté, és a szócsaták a jövésmenésben nagyon szellemesek. Benedek Mari, ő is állandó alkotótár, csodálatos toaleteket tervezett, Gálfi László kaszondrája, csupa csillám és flitter, elbővölő, ahogy vonul föl s alá felsőbb rendőr. A háború vagy béke? Milyen indoka lehet annak, hogy két nép egymásnak essen? Kiket milyen indulat hevít? Ezeken a kérdéseken kénytelenek vagyunk elgondolkodni, miközben nagyon is jól szórakozunk. Trójában nem lesz háború, az éved egyik legélvezetesebb előadása, rendező Kovalik Balázs, az Örkény Színház előadása. Pannon filharmonikusok idén is meghirdette programsorozatát a jövő évi MIPAK koncertjeire. A Pannon filharmonikusok koncertsorozatáról és évadairól Horváth Zsolt menedzserigazgatóval beszélgetek. Úgyhogy lassan az évad vége a Pannon filharmonikusoknál, és ők voltak azok a ragyogó közreműködők Kelemen Barnabás hegedű művészet előtt tisztelgő háromnapos sorozatának a Zeneakadémián. Milyen évet zárnak?
Csodálatosat. Nagyszerű partnerekkel dolgoztunk, nagyon kirobbanó formában lévő zenekarral, sokkal fiatal művészünk, és ők friss energiát hoztak. Szóval, hogy egy igazán zavartalan művészeti évet tudhatunk magunk mögött, és amit te említ, ez a koncert maga is csodálatos volt. A Barnabás szokta említeni, én nem is tartottuk ezt eddig így számon. Barnabás említi mindig, hogy a Pannon filharmonikusokkal, illetve előtte még jogelődjével a Pécsi Szimfonikus Zenekarral játszott a legtöbb hangversenyt, a zenekari hangversenyt életében, úgyhogy valóban annyira közvetlen és szoros a szakmai viszony az, ahogy mondani szokás, fél szavakból, helyesebben fél hangokból értjük egymást, és ez a koncerten, ami egy csodálatos kezdeményezés volt a Barnabás és Kokas Katalin házaspár részéről, mert ugyan mindannyian ismerjük ezeket a hegedű versenyek, és tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy nagyon jelentős hazai vonatkozása van nevezetesen, hogy magyar hegedűművészet, de azért ilyen fókuszba állítva azt gondolom, hogy nekünk, akik hangversenyteremben éljük le az életünket, sem állt össze, hogy ez, és irányította rá annyira a figyelmünket arra, hogy milyen hegedűiskola is létezett a 19. század végén, 20. század elején, mit képviseltek a magyar művészek. Szóval csodálatos esemény volt, örömmel játszottuk ezt a hangversenyt, Sibelius hegedű versenyt és másik Bartók.
Hallhat.
Nagyszerű volt, tényleg elszállt az az este, hogyha szakzsargon, illetve délután, hogyha szakzsargonnal élhetek. Én végighallgattam mind a 9 koncertet, Barnabás valami. Hát ez, nyilván ez a legkevésbé fontos, de hogy fizikailag is, amilyen erőlétről tanúbizonyságot tette, hát a 3. nap utolsó záró koncertje is rendkívül erős volt, nagyon koncentrált volt. Fantasztikus. A pályája csúcsán lévő művészről beszélünk. És hát aztán ma este pedig a budapesti bérletsorozatunk, a Pannon bérlet zárul, a vezető karmesterünk vezényletével, Keselyák Gergelyel, ahol hát van érdekessége, ugye a Szerepcsere címmel hirdettük ezt a koncertet, hogyha reflektálhatok egy kicsit rá, vagy felidézhetem, mert hogy egy kicsit neki más szerepben mutatja meg magát, hiszen egy olyan cellóversenyt játszunk, aminek a zeneszerzője a koncertmesterünk Bánfalvi Zoltán, egy fantasztikus, nagy formátumú csellóverseny, a szólistája pedig a korábbi vezető karmesterünk Bogányi Tibor, akiről újra meg újra meglepődünk, és azt a kérdést tesszük fel, hogy a hangszeres szólaljon meg bennem, hogy de Tibor, te miért vezényelsz? Mert hogy a Tibor egy abszolút, abszolút klasszis szólista, csodálatos hangszeres. Hogy két területen is ennyire kiteljesedik, hangszeresként és karmesterként, csodálatos. És aztán a koncert másik felében pedig Sosztakovicsnak a Leningrád szimfóniát játsszuk, amin hát, hogy őszinte legyek, azért tűnődtünk a műsorra tűzésén, mert egy nagyon-nagyon háborús téma, és mindannyian a békét keresnénk, vagy nem tudom.
De ez egy nagyon izgalmas és jó zene.
Fantasztikus zene, és Keselyák Gergelynek, aki ugye mindig drámai zenét keres. Tehát Gergelyről mindig mindenkinek joggal az opera jut eszébe. Egy opera karmester, egy színházi ember.
És opera rendező, mert az fantasztikus előadásokat láttam az ő rendezésében is, mert annyira belülről érzi a műfajt.
Így van, és hát ugye ne feledkezzünk meg, hogy az SZF-én ő opera rendezői szakot indíthatott 3 évvel ezelőtt, már 3. éves az osztálya, következő évben épp a napokban láttam a címet az operaházban, hogy ő mit rendez, szóval valóban ő egy teatralitás. Így van. És hát ez a Sosztakovics szimfónia, ez tulajdonképpen maga a dráma, és egész egyszerűen, hogy végigmegyünk a zenei anyagon, láttatja magát ez a szimfónia, tehát a Gergőnél lehető legjobb kezekben van ez a mű, úgyhogy ezzel zárjuk a sorozatunkat. Nagy siker volt, táblásházzal ment az év, az előjelek arra utalnak, hogy a közönség megszeret bennünket, és a következő évben is megtisztel bennünket figyelmével.
Milyen nyár elé néznek, és akkor a következő évadról?
A júniusunk még nagyon izgalmas, és aztán utána lesz a zenekarnak egy hosszabb leállása. Egyrészt még vissza vannak Pécsett a bérletzáró koncertek, de talán amiről most említést tennék, hogy a Pécsi Egyetem indított egy művészeti fesztivált, pont Pécs címmel, és ez júniusban lesz, június 11 és 13 között, hogyha jól emlékszem, ez egy négynapos fesztivál, egy összművészeti fesztivál, nagyon jelentősen kötődik a művészeti karhoz, sok nemzetközi produkció érkezik, és két zenekari vonatkozása is van, egyrészt egy opera, Kocsár Balázs vezényletével, a Parasztbecsület, másrészt Vazarelli év van, ez ugye Pécshez rendkívül módon kötődik, és az ő anyagaiból készül egy vizuális, nem is tudom, hogy hívjam, egy performance, egy montázs, amire Sebestyén Áron zeneszerző ír egy több mint egy órás zenekari művet, ez még formálódik, és ennek lesz az ős bemutatója. Horvátországban lesz még hangversenyünk, ami a nyár, az bennünket mindig ahhoz a déli vidékhez költöz, és Horvátországba megyünk, és akkor utána lesz a zenekarnak egy kis szusszanás.
Következő évadról itt van a billetezés, tehát itt jön a közönség.
Igen, a sorozat előző koncertjén márciusban kezdtük meg a billetezést, és hát pont ugyanitt ültem, ahol most mi interjút készítünk, és így rálátunk arra a teremre, ahol a folyik a billetezés, és hát megindító látni, ahogy több százan jönnek. Igyekszünk a lehető legkényelmesebb körülményeket biztosítani, hogy ne legyen nagy a sorbálás, de hogy mégiscsak énkor mindig meggyőződök róla, hogy nem közönségünk van, hanem közösségünk van. Azt remélem, hogy ma is ugyanígy lesz ez. 5 koncertből áll a sorozat, 5 péntek este. Rendkívül hálás vagyok a MIPA vezetésének, hogy ebben támogat bennünket, hogy egy konkrét naphoz kötődő sorozatot vihetünk. Szeptember 18-án indul majd. 2 hangversenyt jegyez Keselyen Gergely vezetőkarmester, egyet-egyet a korábbi vezetőkarmester párosunk, azaz Bogányi Tibor és Varga Gilbert, és az 5. koncertet pedig egy fiatal észt művész vezényli, aki az elmúlt években az összes jelentős karmesterversenyt megnyerte, legutóbb épp a Frankfurtit, ami az egyik legfontosabb zenei verseny, hogy őt Henry Christopher Eyvicknek hívják, már saját zenekarra van Észtországban, tehát egy nagyon szép pályát épít, és hát én végigkövettem ezt a karmesterversenyt, és úgy éreztem, hogy őt most kell megmutatni a magyar közönségnek. És hát a zenei anyag természetesen nagyon-nagyon táplálkozik ebből az 5 jelezőből, a 4 karmesternek a személyiségéből. Mert hogyha Gergelyről az előbb ennyi szót ejtettünk, nyilván az a következő évben is visszaköszön, hiszen valóban vagy olyan zenei anyagot választ önkéntelenül, és arra visz a kezek gondolata, amiben ének hang van, vagy ha instrumentális anyag is, akkor is egy nagyon-nagyon színházi, színpadi eszközökkel operáló, drámaisággal operáló zenei anyag. Így lesz az első koncerten, ahol Glinka Nyitány és aztán a koncert másik földömei Rachmaninovnak az első szimfóniája hangzik el, közte viszont ott érhető tetten Gergelynek az igazi vonzódása, egy kortárs, most már nagyon idős orosz zeneszerzőnek, Alekszandr Ribnyikovnak a cselló versenyét adjuk elő. Gergő egy önkéntes nagykövete lett a szerzőnek, mert az elmúlt 10 évben sok magyar zenekarra mutatta be egy-egy művét, valóban nagyon könnyen befogadható, ugyanakkor a nagy orosz hagyományra épülő zenei anyag, ami hát hatalmas apparátust foglalkoztat, és nagyon láttató zene. A szólistája az a nemzetközileg nagyon magasra jegyzett Alekszandr Rám cellóművész lesz, aki az ősbemutatót is játszotta egykoron, ha jól emlékszem, Szentpéterváron ebből a műből. A másik koncertjén Gergőnek, amely majd novemberben lesz, ott pedig, hát ott annyira az operá fókuszban vagy világában vagyunk, hogy a koncert másik felében Wagner Valkürjének az első felvonása hangzik el, ami koncertszínpadokon előfordul gyakran így, hogy önállóan az első felvonás, és az első fél időben pedig szintén opera hangvétel, mert hogy a Bűvös Vadász Nyitány lesz, és Webertől, a szerzőtől pedig a klarinét versenye. Ott külön szeretném megemlíteni, hogy büszkeségünket a zenekarnak a szólamvezető klarinétművésze Ladovár Mihály lesz majd a szólista, és a büszkeség az benne, hogy egy igazi, hát hogy a szabad ilyen szlengesen fogalmazza, a saját nevelés, tehát ő Pécsett iskolázott, ott doktorált, ebben a zenekarban tette meg az első, még egyetemistaként az első pályakezdő lépéseit, és hát az elmúlt 2 évtized alatt egy nagy formátum muzsikussá nőtt, aki szólistaként is gyakran vállal szerepet. És aztán már januárnál járunk majd, 2027 januárjánál, ahol Varga Gilbert érkezik vissza hozzánk, és aki nyomon követte az elmúlt évtizedet, mióta együtt dolgozunk, Varga Gilbert, igen, 2018-ban lett a PSZ vezető karmestere, azokban kirajzolódik az a kép, hogy Varga Gilberttől mindig francia zenét kap a közönség, és ez nem véletlen, sokszor ejtettem róla szót, elnézést, hogy ismétlem magam, hogy a magyar zenekultúra nagyon német orientációjú, és ezt valahogy, hát ha szabad így fogalmazni, elég anyanyelvi szinten beszélünk Beethoven, meg Brahmsot. Ugyanez nem feltétlenül az a teljes francia zenei anyagra. Sokan sokat tettek a magyar zenei vezetők közül az elmúlt évtizedekben ezért, hogy közel kerüljön hozzánk, nem csak a közönséghez, hanem a zenészeknek is igazán minden kis esztétikai elemét tökéletesen értsék. Ezek közül talán az egyik legfontosabb Kocsis Zoltán volt, aki kifejezetten programot vitte tekint tekintetben. No, hát Gilbert is ezt teszi a Pannonfilharmonikusoknál, és négy francia szerzőnek, Mionnak egy darabját, Francénak egy darabját hallunk ezen a koncerten. Szenszednek a hegedű versenyét, a harmadik hegedű versenyét, és a koncertnek a főműve pedig a Ravelnek a Daphnis és Chloé balettzenéből készült szvít. Amit még egy érdekességként említenék, az a szólista, akinek ahhoz, mert hogy egy csodálatos hegedűművész nőről van szó Koreából, akit Sarang Seoin Kimnek hívnak. A kapcsolódás az, hogy nagyon röviden az ívet felrajzolva, hogy Varga Gilbert édesapjára, a világhírű hegedűművésre, Varga Tiborra emlékezve pár évvel ezelőtt ilyen kutató munkába kezdett megtalálni a világban azokat a nagyon fiatal, kvázi csodagyerekeket, akikből azt lehet gondolni, nem pusztán csodagyerekek, hanem valóban a jelentős zenei indítatással rendelkeznek, hogy akár a következő évtizedek nagy szólistái lehetnek, és ebből öt fiatal hegedűművészt hoztunk el a Budapestre is, megmutatva őket, és az egyikükről van most szó, aki visszatér, azóta már nagykorú lett, és az elmúlt években valamennyi nemzetközi hegedűversenyt megnyert, amin elindult, és a Gilbert olyan mértékben hisz az ő, hát nem csak arról van szó, hogy most koncertképes, mert fantasztikus, nagy hangversenyeket, termeket tölt meg. De annyira hisz a Gilbert abban, hogy az egyik legmeghatározóbb szólistája lesz a következő évtizedek, hogy az édesapjától örökölt hegedűt, ami egy 17. századi hangszer, azt használatra átadta ennek a fiatal koreai művésznőnek, úgyhogy ezt az elköteleződést, vagy hitet, vagy támogatást teljes mértékben ott áll mögötte. Szóval a Saint-Saëns harmadik hegedű versenyét halljuk majd a művésznő előadásában. És aztán akkor a negyedik koncert az március, ahol Bogányi Tibor karmesterként lép pódiumra, és a partnere Dejan Lazsics horvát származású, egy top zongoraművész. Annabban a koncertben is van egy kis csavar. A csavar pedig az, hogy Dejan néhány évvel ezelőtt Brahms hegedű versenyét átültette zongorára. És bevallom őszintén, amikor jó barátom Dejan erről mesélt egy-két év ezelőtt, akkor nagyon szkeptikus voltam. Egyrészt az a zenei anyag, amit Brahmsban megfogalmazódott, az tökéletesen megtalálta a helyét azon a hangszeren, azon a hegedűn. Tehát én magam elképzelni nem tudtam sem az indokát, hogy miért kell ezt átültetni más hangszerre, másrészt, hogy ez egy teljes értékű anyag lesz, és nem lesznek hiányérzeteink. Azóta az a világpremiéri rég megtörtént, a nagy nyugati neves zenekarokkal is a mű megtalálta a koncertpódiumon a helyét, a zongorára eltültetve, úgyhogy most a magyar közönségnek is Brahms hegedű versenye alapján készült zongora versenyét mutatjuk be. Mindezt egy Haydn szimfónia előzi meg, egy kis rövidke korai Haydn szimfónia a Tyúkkal címmel, és aztán a Mendelssohnnak a harmadik skót szimfónia zárja az estét. És akkor így érkezünk el a egy évvel később időponthoz, mához egy évvel később, amikor is utolsó képkocka, azt hiszem így hívják, azzal hirdettük meg ezt a sorozatot, vagy ezt a koncertet, mert hogy két olyan emblematikus szerzőnek, a két szerzőnek egy-egy emblematikus műve hangzik el, olyan művek, amik a saját életpályájukon tulajdonképpen a záró művek voltak, és egyúttal a műfajt is magukat reprezentálják a művek. Nevezetesen arra gondolok, hogy Dvořáknak a cselló versenyét játsszuk, és hogyha szerintem föltesszük a közönségnek azt a kérdést, hogy mondjon egy cselló versenyt, akkor valószínűleg a Dvořákot fogja mondani. És mindahogy Mahlernek, a nagy szimfonikus költőnek pedig a 9. szimfóniája hangzik, ami szintén egy záró mű az életpályán. Itt lesz tehát a karmester, ez a fiatal észt, berobbant fiú, fiatal művész, hát azért nem fiúról van szó, akivel sokat egyeztettünk azért arról, hogy ez a zenei anyag, amely két hatalmas zeneszerzőnek a záró műve, abban ő pont a pályája elén lévő karmester hogyan találnak így egymásra, mert tulajdonképpen érdekes ez az időtáv, ami, és hát élettapasztalat, ami a szerzők, és közte van. Nagyon kíváncsi vagyok erre a hangversenyre. Talán a szólista nevét nem említettem még, ott a cselló versenyt Daniel Müller-Schott, cselló művész lesz, jegyzi ezt a Dvořák cselló versenyt. Nagyon örülök, hogy visszatér hozzánk, nem ez az első alkalom, hogy együtt lépünk fel a budapesti közönség előtt. Azért esett a választás, mert ez egy nagyon-nagyon emblematikus mű, és így feltétlenül szükségét érzem, hogy egy ilyen nagyon autentikus megszólalása történjen meg, vagy valósuljon meg, és hát erre az ő személye biztosan egy garancia.
Most ezek a MIPA koncertek a Pannon Filharmonikusoktól, de hát nagyon sok koncert lesz, gondolom, a Kodály Központban is.
Igen, így van. Hát maga a terem az otthonunk, és rendkívül inspiráló. Nagyon izgalmas lesz az év, és valóban ilyen részletezettséggel szinte végigmondhatatlan. Nagyon sok mindenre reflektálunk az évben, hova tovább, csak egyet, egy-kettőt hadd említsek, úgy kezdjük a szezont, hogy egy amerikai programot állítottunk össze, kicsit tisztelegve azelőtt, hogy 250 éves lesz az Egyesült Államok, most júliusban, de arra azt a koncepciót választottam, hogy olyan zenéje, azt nézzük meg, hogy mi mit adtunk Amerikának. És ezért aztán Doknányitól, Rózsa Miklóstól és Bartóktól játszunk egy-egy olyan művet, amelyet amerikai életszakaszukban írtak. De hogy egy egész mást említsek, az ősznek feltétlenül egy izgalmas eseménye lesz a teljes magyar zené életben, hogy a Művészetek Palotája újraindítja az egykori karmesterversenyt. És ennek a karmesterversenynek az egyik helyszíne a Kodály Központ, és az egyik zenekara a Pannon Filharmonikusok, hogy október elején, ez egy nagyon intenzív, a köztelevízióban majd nyomon követhető esemény lesz. Aztán a bérletsorozaton kívül újra játszunk a Műpában és Bécsben, amikor is a Liszt ünneppel működünk együtt, és Liszt Krisztus oratóriumát egy koprodukcióban bemutatjuk Pécset is, Bécsben is, és Budapesten is. Ez is egy olyan esemény lesz, olyan koncert lesz, ami...
Ez a Muzikferenc?
Muzikferenc, így van, Muzikferencben évente két alkalommalra szóló meghívásunk van, talán most már az ötödik szezon óta, ezek nagyon értékesek, nagyon segítik a zenekarnak a nemzetközi pozícionálását, lehetőséget teremt nekem mindig arra, hogy fontos szakembereket is meghívjak erre a hangversenyre. Persze ezt teszem, ez Pécsre is, meg Budapestre vonatkozóan is. Sokszor Bécs az egy egyszerűbb találkozási pont, és valóban ezáltal is tudjuk építeni a nemzetközi beágyazottságunkat. Még talán egy koncertet említenék meg a rengeteg közül, hogy november 6-án már 10 éve lesz, hogy elment Kocsis Zoltán, aki nagyon-nagyon kötődött hozzánk, és mi is nagyon-nagyon kötöttünk hozzá. Talán köztudott, hogy a Nemzeti Filharmonikusok mellett nálunk is állásban volt, és állandó vendégkarmesterként évi 2-3 produkcióval van dolgoztunk együtt, és edukálta ezt az együttest, és nevelte. Hamar Zsoltot kértem nek az estének a dirigálására. Ős bemutató is hangzik majd el. Egy zongora verseny, Balog Máté zeneszerző tollából, Balog József megszólaltatásában, és hát az egész koncert és annak a kis környezete az majd újra reflektorba állítja, vagy fénybe helyezi Kocsis Zoltánnak. Nem is az emlékét, és nem is a hagyatékát, sokkal inkább azt a velünk élő, és gondozni szükséges tudást, amit ő itt hagyott, hogy tulajdonképpen milyen aspektusból lehet és kell az előadó művészettel foglalkozni. És aztán szépen így folytatódik a sor. Következő évben is hát Pécseten 35 különböző koncerttel várjuk a közönséget, tehát ez egy nagy szám lesz.
Elhangzott, hogy nagyon sok kortársművet, és bemutatót is hallhatunk önöktől. Lesz még olyan zeneszerző, aki új név?
Most egy kicsit gondolkoznom kellett, talán még egy ősbemutatónk van, egy ciprusi szerző, akitől most elnézést kérek ilyen távolban is, mert nagyon-nagyon bonyolult neve van. Egy-két éve ismerkedett össze a trombita művészünkkel, a szólamvető trombitásunkkal, és egy nemzetközi kortárs fórumon találkoztak össze, és annyira megtetszett a zeneszerzőnek a szóló trombitásunk játéka, hogy komponált egy nagy formátumú művet, szimfonikus zenekar a kórusra és szóló trombitára. Ennek lesz majd a bemutatója, de valóban ránk jellemző, hogy viszonylag sok kortárs zenét játszunk, és hát az egy nagyon nagy pozitív, hogy a közönség ezt nagyon jól fogadja. Olyan jól sikerült ezt beágyazni, és egész egyszerűen kíváncsiak arra, hogy mit tárunk elők, mint ahogy ezen a tavaszon a Kurták 100 mentén 4 koncert is elhangzott a Kodály Központban, ami én azt láttam azért, hogy ez egy nagyon reprezentatív súlypont, tehát ilyen sűrűséggel vagy mennyiségben azért más pontján nem láttam az országnak a reflexiót, nagyon körülbelül arra, hogy a Gőz László vezetésével a BMC mindent megtett azért, ugye, és egy csodálatos munka Gőz Lászlótól, ami
fantasztikus szakember is, és művész is.
És ember, fantasztikus, egy csodálatos ember, mindegyikünknek a mentora bizonyos értelemben a Gőz, ahogy csak így hívjuk egymás közt, és hát igazán az ő lelkiségét tökéletesen megmutatja az a szeretet és gondossága, ahogy ezt a sorozatot is ápolta, és segítette, hogy az ország minden pontján valami felvillanjon abból az életműből. Nálunk ez 4 koncert volt.
Elhangzottak már a karmester nevek, minden név elhangzott?
Igen, azt gondolom, hogy akiről Budapesten beszélhetünk, ő igen. Pécset persze sok mindenki érkezik még, dolgozunk újra Madaras Gergővel együtt, akivel friss az ismeretség, bár hát személyesen művészként nyilván ismerik egymást, de most dolgozott először az együttessel, és nagyon-nagyon inspiráló volt a közös munka. Hamar Zsoltot említettem, aki 2 koncerten is visszatér az együtteshez, de Káli Gábor is vezényli az együttest, és természetesen jönnek külföldiek, és úgyhogy van miért megint rátekinteni a Kodály Központ évadára, és nagy szeretettel invitálok mindenkit, aki Pécstől távolabb él, hogy jöjjön a városunkba, mert valóban egy kulturális centrumként, egy zenei centrumként működhet az a város.
A Pannon Filharmonikus Zenekar által.
Igen, köszönjük, vállalunk, vállaljuk.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Spiritu Egyházzenei Fesztivál. A Maserati Apátság világhírű fiúkórusa is koncertet ad a Conspiritu Egyházzenei Fesztiválon 2026 májusában hagyományos módon az Orgonák Éjszakája programmal kezdődik pünköstkor a Filharmonia Magyarország Conspiritu Egyházzenei Fesztiválja. A fesztiválra több ezer kilométerről Montserratból érkező fiatal énekesek a szakrális zene legszebb pillanatait hozzák el a magyar közönségnek Pécsre, Budapestre, 27-én a Mátyás templomban, aztán Debrecenbe és Szegedre. A Barcelonához közelig Montserrat Bence és apátságának fiúkórusa több mint 700 éves hagyományt őriz. A 13. századig visszanyúló múlttal rendelkező együttes ma is a bencés nevelés szellemiségében működik, a fiatal énekesek magas szintű zenei képzésben részesülnek, hangszeres tanulmányokat folytatnak, miközben kiemelt figyelmet fordítanak személyiségük, erkölcsi érzékük és közösségi szemléletük fejlesztésére. Szamosi Szabocs Horgona művész, a Filharmonia Magyarország ügyvezető igazgatója irányítja a fesztivált, és ez a katalán együttes turnéjához további egyházzenei koncertek is csatlakoznak Budapesten, Keszthelyen és Veszprémben is. Május közepén indult az évad a Margit-szigeti színházban. Folytatni szeretnék a sikersorozatot. Tavaly összességében 90 ezer látogatót fogadott a színház, több helyszínen aktív jelenléttel, tartalommal, műemléki védettségű víztorony kiállítással. 2026-ban, májustól szeptemberig tartó 4 hónapos szezonban 3+1 opera bemutató, 1 operett szabadtéri bemutató, 2+1 musical bemutató, 2+1 táncprodukció, 5 klasszikus zenei koncertprogram, 3 szimfonikus könnyű zenei koncert, 3 jazz koncert, 1 jazz és borfesztivál, 4 irodalmi séta, 38 gyerekelőadás, 3 kiállítás várja a közönséget. Partner színháza 2026-ban is a Győri Nemzeti Színház, az Anna Kareninával. Erről a bemutatóról először Bán Teodórát hallják.
Bemutató elé nézünk, valamit közösen majd a Győri Nemzeti Színházzal idejében, ez egy nagyon jó kapcsolat a két színház között, és ezért 26-ban is van folytatása az előző sikeres bemutatóknak, mert számomra is fontos, hogy egy premier történik meg, szabadtéri premier, és azt követően pedig az előadást tovább él egy közszínházban, és sok-sok nézőnek szerezhet majd élményt, örömet, és a művészeknek pedig munka lehetőséget. Szóval, hogy Lev Tolsztojnak az Anna Kareniáról beszélünk, ami egy...
Hogy esett erre a műre a választás?
Azt gondolom, hogy nem nehéz választani bizonyos szempontból, hiszen a Margit-szigeti Színháznak fő feladata, hogy olyan klasszikus művekhez, irodalomhoz, operához nyúljon hozzá, akár a műfaji sokszínűségét tekint, vagy tánccal is, vagy egyéb színpadi műfajokra vonatkozóan is, ami tartalmában, értékében gyökerekkel rendelkezik, és hordoz magában egy olyan üzenetet és egy olyan feladatot is, ami talán a mai korosztály számára, itt most nem feltétlenül a generáció, minden generációra gondolok, a színházba járásnak az egyik legfontosabb része, hogy olyan élmény, olyan tartalom kerüljön a néző elé, ami itt ő feltölti, ami a hétköznapjaiban vagy ünnepnapjaiban, vagy a családban, vagy a társadalomban, vagy a munkahelyén is lehetőséget nyújt arra, hogy egy táplálék legyen, mentális táplálék. Ugye, természetesen erre nagy szükségünk van, pici gyermekkorunkban, ugye meséken növünk fel, azon alakul ki, úgy alakul ki a személyiségünk, természetesen abban a közegben, abban élünk, az jelentős befolyással bír, de a felnőtt ember számára is a mese, a történetmesélés, és mások történeteink keresztül is megélni a sajátunkat esetleg, vagy esetleg megoldásokat találni arra, ami nekünk is probléma lehet. Nos, tehát Tolstojnak az Anna Kareninája egy olyan mű, ami ugye a 19. században Lev Tolstoj egy arisztokrata származású író volt, egy rendkívül realista módon tudta a saját korát, a saját korának tudott a kritikusa lenni, és a saját koráról tudott bizonyos szerepeken keresztül olyan kritikát megfogalmazni, olyan helyzetet megmutatni, ami más módon lehet, hogy nem feltétlenül lett volna hiteles, de azt gondolom, hogy Tolstoj művei, de a legnagyobb talán a Háború béke, amit mindenki ismer, és az Anna Karenina is ide tartozik. Az Anna Karenina talán azért leginkább kedvelt,